Isten tiszteletünk megáldása jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből olvassuk, a 95. Zsoltár első 9 versét olvassuk el. A Zsoltárok könyve 95. részéből az első 9 vers így szól hozzánk. Jöjjetek el, örvendezzünk az Úrnak, vigadozzunk a mi szabadításunk kősziklájának. Menjünk elébe hálaadással, vígadozzunk neki zengedezésekkel. Mert nagy Isten az Úr, és nagy király minden Istenen felül, akinek kezében vannak a földnek mélységei, és a hegyeknek magasságai is az övéi. Aki a tenger, és ő alkotta is azt, és a szárazföldet is az ő kezei formálták. Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térdre az Úr előtt, ami alkotónk előtt. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népei, és az ő kezének juhai vagyunk. Vajha ma hallanátok az ő szavát, ne keményítsétek meg a ti szíveteket, mint Meribánál, mint Masszá napján a pusztában, ahol megkísértettek engem, a ti atyáitok. Próbára tettek engem, jól lehet, látták az én cselekedetemet. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most gyertek, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei édesatyánk, hogy Jézus Krisztus által hozzád jöhetünk, és kérhetünk arra, hogy áld meg mostani együttlétünket. Köszönjük néked, hogy imádattal és hódolattal jöhetünk hozzád, úgy, ahogy énekeltük is, és ahogy a Zsoltár is erre hív minket. Köszönjük, hogy magasztalhatunk téged, aki teremtettél mindent, akinek birtokában van az egész mindenség. És köszönjük néked, hogyha nyugodt szívvel, lelked által megerősítve mondhatjuk már, hogy mi is a te gyermekeid vagyunk. Én is a te gyermeked vagyok. Köszönjük, hogyha személyessé váltál a számunkra, és tudjuk, hogy Jézus Krisztusért elfogadtál engem. Köszönjük néked, ha tudhatjuk, hogy édes atyánknak szólíthatunk, és úgy is szólítunk, és úgy nyugszunk a te védelmedben, a te oltalmadban, a te hatalmas szerető kezedben. Köszönjük néked, hogy hozzád jöhetünk, és köszönjük, hogy a világról most rád tekinthetünk. Szép ez a világ, Urunk, bár tele van sok nyomorúsággal, de benned abszolút tökéletességet szemlélhetünk. Valljuk, hogy nincs más szent, nincs más igaz, nincs más szeretet, nincs más hatalom, nincs más bölcsesség, csak te magad. Kérünk téged, hogy szólj hozzánk, tanítsál minket ezen a mostani alkalmon. Kérünk, áld meg szívünket, hogy tudjuk hinni, amit mondasz nekünk. Tudjuk megtagadni a hitetlenséget, és elfogadni drága szavaid, drága üzeneteid. Kérünk téged, hogy áld meg most a szívünket, lelkünket, akárhogy is jöttünk ide, akár örömmel, akár szomorúan, akár megterhelten, akár lelkiismeretfurdalással. Ó, könyörülj rajtunk, tisztogass meg minket, vigasztalj meg, bátoríts, erősíts bennünket, Urunk. És kérünk, hogy a te dicsőségedre hadd szolgáljon mindaz, ami ma itt történik köztünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, megváltunk Jézusunk nevéért. Amen. Kedves testvéreim, igehirdetésre készülődve énekeljük a 164. énekünk első versét. A 164. énekünk első verse így kezdődik, kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígét hallására. Isten tiszteletünk alapigéjét Mózes első könyvének első részéből, az első versből olvassuk. Így hangzik az ismert mondat: kezdetben teremté Isten az eget és a földet. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnap láttuk, hogy Isten, aki mindenható atya, és a benne hívőknek mennyei édesatya Jézus Krisztus által, mint mindenható, vagyis mindenre képes, dicsőséges Isten, megalkotta mennyet és a földet, vagyis az egész látható és láthatatlan teremtmény világot. A keresztények ezt hiszik, és így ez a hit jelen van ebben a világban. De ez a hit nem filozófiai spekulációkon vagy tudományos kutatás alapján nyugszik, hanem a mindenható Isten kijelentése a Biblia alapján. Amikor a Biblia alapján erről gondolkodunk, akkor magától Istentől kapunk választ az egyik alapvető létkérdésünkre, tudnélik, hogy honnan származik ez a világ, és benne mi magunk is. Honnan származok én magam? Ez a kérdés úgy általában is, meg az embernek saját magára vonatkozólag is, egy érdekes kérdés és fontos kérdés, mindig is foglalkoztatta az emberiséget ez a probléma, mert érezték az emberek, hogy az, hogy mit válaszolnak erre a kérdésre, az döntően befolyásolja azt, hogy mit gondoljanak magukról, az életük céljáról vagy értelméről, vagy arról, hogy hogyan éljék le az életüket, hogy hogyan viszonyuljanak az embertársaikhoz, vagy éppen a világhoz. Tehát ez egy jelentőségteljes, nagyon fontos kérdés, létkérdés tulajdonképpen, hogy honnan származik a világ, és benne én magam is. De nézzük először, hogy milyen válaszok is születtek erre a nagy kérdésre. Az első pontban szeretnék egy pár választ fölvillantani elétek, az eredetre vonatkozóan. A lehetséges válaszokat két főcsoportba tudjuk osztani. Az első főcsoport szerint semmiféle nagy kérdésre, létkérdésre nincsen egy racionális, értelmes, logikus, igaz válasz. Az egész nyugati világ, gyakorlatilag Magyarország is át van itatva ezzel a nézettel. Egyszerűen kifejezve nem lehet azt tudni, honnan származik ez a világ. Nincs a honnan származik kérdésre egy logikus, racionális, értelmes, elfogadható válasz. Nos, ezt az elgondolást lehet képviselni. Pontosabban lehetne képviselni, hogyha a valóság, amiben élünk, ez a világ, amiben élünk, teljesen irracionális lenne, értelmetlen lenne, ahol egyetlen egy árva kérdésre nem lehetne biztos választ kapni. Csak hogy a valóság, a világ, amiben élünk, ami körülvesz minket, éppen hogy nem irracionális, mert hogy nagyon is racionális. Van neki megfigyelhető, kutatható formája, rendje. Ezért létezhet egyáltalán természettudomány, ami kutatja a világot, és aminek kérdései vannak mindig a világ felé, és ezekre a kérdésekre általában racionális válaszokat is kap. Azt gondolom, hogy ha a világ körülöttünk teljesen rendezetlen, észszerűtlen, kaotikus, formátlan volna, akkor joggal lehetne mondani, hogy a honnan kérdésre nincs egy értelmes, racionális válasz, csak bizonytalan találgatások vannak, de a világ rendezett, és ezért lehetséges, nagyon is lehetséges, hogy a honnan kérdésre is van racionális és értelmes válasz. De hadd menjek át a második főcsoportra, akik pontosan azt mondják, hogy igen, van értelmes válasz, átgondolható válasz a honnan kérdésére. Ebben a csoportban tulajdonképpen három észszerűen taglalható vagy lehetséges válasz létezik. Az első szerint honnan van a világ? Minden, ami van, mondja az első lehetséges válasz, a semmiből állt elő. A semmiből kell kiindulni. Na, erre azt mondjuk akkor, hogy induljunk ki akkor valóban a semmiből. A semmiből. A semmi az semmi. A semmi az nem valami és nem valaki, hanem abszolút nulla. A semmi az nem energia, nem mozgás, nem személyiség, nem anyag. A semminek a semmiségét úgy lehet ábrázolni, hogy egy fekete táblára rajzolunk egy kört, és a körben minden benne van, ami volt, és ebben a körben nincs semmi. Ezt a nézetet egyébként, hogy a semmiből származik minden, általában nem is szokták képviselni, de elméletileg lehetséges ezt képviselni. A második lehetséges válasz a sokkal elterjedtebb, és nagyon sokan képviselik. Eszerint a mindenség személytelenből állt elő. Személytelen, úgy mint anyag, vagy újabban energia. Régebben azt mondták, hogy az anyagból állt elő, ami létezik, aztán utána áttértek arra, hogy inkább energiából állt elő minden, ami létezik. De akár anyag, akár energia, mindkettő személytelen. Például Stephen Hawking képviseli ezt a nézetet eléggé népszerűsítő formában. Minden, ami van, mondja ő is, és mondják el nézet képviselői, te is és én is, visszavezethetők vagyunk személytelen tényezőkre. Ezt válaszolja például az úgynevezett naturalizmus. Már múlt alkalommal is beszéltem erről, még majd fogunk is erről egy kicsit beszélni. A naturalizmus. A naturalizmus azt mondja, hogy minden, ami van, magából a natúrából származik, vagyis az anyagból és az energiából. Ha valaki, testvérek, ezen a véleményen van, akkor vigyáznia kell, hogy még véletlenül se hozzon bele személyt ebbe az alapfelállásba. Nincs személyes valóság, nincs olyan, hogy földanya. Mikor ezt mondják ezek az emberek, hogy földanya, akkor bele csempészik a személytelenbe a személyességnek a gondolatát. Az anya, az egy személy, földanya, azt hiszik, hogy az valami személyiség lehet, amiből ugye előállott az, ami csak létezik. Hasonló jelentéstani csalafintaság az, amikor a naturalista nézetet panteizmusnak nevezik. A panteizmus szóban is benne rejlik egy szó, ami személyre utal, nevezetesen a teosz szó, az Isten szó. És ez a személyesség látszatát kelti. Pedig a panteizmus, az összes panteista világnézetek azok a keleti vallásnak a világnézetei, a hinduizmusba és buddhizmusba, mindegyik ebből indul ki, ez a panteista rendszerek, hogy a személytelenből származik a mindenség, a valamiből származik, nem személyesből, de mégis amikor panteizmusnak nevezik, bele csempészik a személyességet. Nem, testvérek. Ha valaki abból indul ki, hogy a személytelenből, az anyagból és az energiából jött a világ mindenség, akkor még véletlenül se gondoljon semmiféle személyre ezzel kapcsolatban. Akkor csak maradjon annál gondolatnál, hogy a személytelenből. Akkor nincs más tényező, amiből származik a világ, csak a holt anyag, a holt energia, van az idő, meg a véletlen. Ezek a tényezők vannak. Ezek játszottak szerepet abban, hogy ez a mindenség így kibontakozott. Ennek a nézetnek a képviselői nagyon sokan vannak, de még egy valamire kell őket figyelmeztetni, tudnélik tartózkodjanak attól, hogy feltételezzenek a mindenségnek bármiféle célt, ami értelmet adna neki. A személyeknek van célja, ami értelmet ad a tevékenységüknek. A személytelennek semmiféle célja nincsen, ami értelmet adna annak, amit úgymond létrehozott. Nincsen, ha személytelen, idő és véletlen az, amiből előjött ez a mindenség, akkor semminek nincs célja, és akkor az azt jelenti, minden értelmetlen. Óvakodjanak attól, hogy célt tételezzenek fel azok az emberek, akik azt mondják, hogy a semmiből jön a világ, illetve az anyagból jön a világ, vagy az energiából jön a világ. De a harmadik nézet, ami a racionális válaszokat illeti, ez a zsidó keresztjén nézet is. A zsidó keresztjén nézet az a Bibliára épült, testvérek, mint Istennek a szavára. Hittel építenek a keresztjének arra, amit Isten a Bibliában mondott. Nem az ő válaszuk az, nem egy emberi válasz az, hogy Isten alkotta a világot, hanem Istennek a válasza a honnan kérdésére. Én teremtettem a világot. Tőlem jön az, ami van. És a keresztények ezt elfogadják az igazmondó Istennek. Igazat mond ebbe a tekintetbe is. Ő teremtette a világot, és eszerint Isten, aki személy, tökéletes személy, végtelen személy, hogy a Bibliában bemutatkozik nekünk, az ő igéje, Jézus Krisztus által teremtett mindent. Istenről a keresztények és a zsidók is egyébként nem úgy gondolkoznak, mint egy üres, tartalmatlan fogalomról. Isten szó, az nem egy üres, tartalmatlan szó, fogalom, amit ki ilyen-olyan tartalommal tölthet meg tetszése szerint, hanem az Isten szó az Isten személyét, az ő létező, végtelen, személyes, tökéletes lényét jelenti. Ő alkotta ezt a mindenséget. A világ személyes kezdetre megy vissza. Ezért mi például számolhatunk azzal, hogy van célja, és van értelme egyáltalán a létének, és benne nem csak az egésznek, hanem a résznek is, ugyanúgy van célja az én létemnek is, meg van értelme is. Mi joggal beszélünk erről. Akik személytelen kezdetről beszélnek, azok ne beszéljenek célról se, meg értelemről se. Azok elégedjenek meg Forrest Gumpnak a bölcsességével. Mi más bölcsességet vallunk, Isten bölcsességét, ami azt mondja, hogy Istentől van a mindenség. Aki személyes valóság, aki végtelen valóság, aki az igéje, azaz Jézus által hozta létre, ami csak van. A látható és a láthatatlan világ mindenséget is, amelyik egybe van olvadva, egymás mellett, egymásban létezik. Tehát ezek a nézetek vannak, testvérek, azzal kapcsolatban, hogy honnan is van ez a világ. Ugye az első csoportot láttuk, hogy erre nem lehet válaszolni, nincs egy racionális, értelmes válasz. A második főcsoportban van, aki esetleg azt gondolja, hogy a semmiből jön a világ, mások azt gondolják, a személytelenből jön a világ. A keresztjének meg azt mondják, hogy a személyes, isteni személy az, aki létrehozta hatalmával, bölcsességével, szeretetével ezt a mindenséget, amiben élünk, és benne bennünket is, magunkat is. Most egy kicsit tovább lépve, testvérek, ezen a vonalon, nézzük meg másodszor azt, hogy milyen jelentősége van a bibliai kijelentésben a teremtésnek. Ugye már múlt alkalommal is beszéltem róla, hogy a teremtés, az isteni teremtés ténye a Bibliában lépten nyomon felbukkan. Ezt egyszerűen, ha ki kéne húzni a Bibliából ezt a teremtés dolgot, akkor nem tudom, maradna még valami a Bibliában, de nem túl sok minden. Hát annyira átjárja az egész Szentírást ez a gondolat, és mindig beleütközünk. Mindegy, hogy ószövetségi könyvek, vagy újszövetségi könyvek, mindig újra jön ez. És valójában, ha ugye megfontoljuk azt a dolgot, hogy a Biblia az első lapjától az utolsóig egy hatalmas és igaz történetet mond el, nem egy kitalált, nem egy fiktív, nem egy fantázia regényt ad elénk, nem egy képzelt világot, nem egy mesét, nem egy mitoszt, hanem egy valóságos, igazi történetet, tudnilik a mi mindenségünknek a történelmét, történetét. Igen, ezt adja elénk a Biblia. Akkor hogy kezdődik ez a Biblia? Az első két fejezete szól a világnak, ennek a mi világunknak, nem valami mesebeli világnak, hanem ennek a mi világunknak a megteremtéséről. Vel. És nézzük a Biblia utolsó két fejezetét. A Biblia utolsó két fejezete ennek a világnak, amiben mi élünk, az újjáteremtéséről szól. És a két végpont között húzódik a mi világunknak a történelme. A Biblia nem írja le ezt az egész történelmet, az egész világtörténelmet, de leírja a történelmet abból a szempontból, hogy bemutassa, ki áll ennek a történetnek, vagy történelemnek a középpontjában, és ki áll a középpontjában? A názáreti Jézus történelmi személye. A názáreti Jézus történelmi személye és műve, az ő halála, az ő feltámadása, mennybe menetele. Ő áll a Biblia középpontjában, és őt állítja a Biblia, az egész emberi történet, az egész teremtett világ és majd újjáteremtendő világ történelmének a középpontjába. Miért őt kérdezzük, miért őt állítja a Biblia a mindenség történetének főszereplőiként, központi alakjaként elénk? Nos, azért, testvérek, mert Isten teremtett világában az első emberpár Ádám és Éva volt, akik fellázadtak a teremtő Isten akarata ellen. Ezért ők és utódaik is, sőt, miattuk az egész teremtett világ is, ez a világ, amiben mi élünk, az igazságos teremtőjének az ítélete átka alá került. Isten azonban erről a megítélt emberről és emberiségről és világról nem mondott le. Ez az ő teremtett világa, az övé, és nem mondott le róla, azért, mert ez föllázott ellene. Hanem azt mondta, hogy elküldi ide a fiát, ez a názáreti Jézus, aki valóságos emberré lett, a valóságos történelemben és a természetben, itt jelent meg, és itt végezte el a megváltás munkáját a Golgota keresztjén. Ez volt Isten terve, és ez meg is történt. Ezzel Jézus a valóságos embereknek, Ádám és Éva utódainak, neked, nekem, nekünk, Istentől bűnbocsánatot szerzett, sőt, Isten ő érte megbocsátott, ő érte visszafogad minket magához, a vele való közösségbe, amikor bűnbánattal visszatérünk hozzá, sőt, egy napon Jézus áldozatáért újjá fogja teremteni az egész mindenséget, amiben élünk. Az általa alkotott egész természetet megújítja Isten. Nos, nagyon fontos megértenünk, testvérek, hogy a Biblia valóságot bemutató történelem elbeszélésében kulcsfontosságú mozzanat a kezdetben történt isteni teremtés. Ha nem volt ilyen teremtés, testvérek, aminek során a mindenség tökéletes állapotba került ki Isten kezéből, élén Ádámmal és Évával, akkor nem volt bűneset sem, akkor nem volt arra reakcióként Istennek az ítéletes válasza, akkor szükségtelenné válik a megváltás is, Jézusnak az egész munkája, egész küldetése, és akkor nem lesz majd újjáteremtése. Akkor minden jól van úgy, ahogy van, testvérek. Akkor minden jól van úgy, ahogy van. Csak hogy ebbe a világba semmi nincs jól úgy, ahogy van. Mint ahogy ezt érezzük is mi is. Tapasztaljuk is magunkba is, magunkon is tapasztaljuk, meg körülöttünk is. A világ beteg. Megváltásra van szüksége, és mi tudjuk, hogy miért van megváltásra szüksége. Mert volt teremtés, és volt reális bűneset, ami után Isten ítélete szakadt erre a világra. De ebbe a világba küldte el Jézust, hogy legyen megváltója ennek a világnak. Benne neked, nekem, nekünk embereknek. És legyen majd egyszer ennek a világnak egy kegyelemből, szeretetből történő teljes megújítása is. Újjáteremtése. Ha nincs teremtés, testvérek, akkor az egész, hogy így mondjam, az egész struktúránk romba dől. Az egész bibliai rendszer, hogy így mondjam, amit elénk fest, az semmivé válik. Szükségtelen Jézus, szükségtelen a kereszt, a halál, a feltámadás, a mennybe menetel, minden szükségtelen és értelmetlen. Hogyha tehát testvéreim, mi hitetlenül kezeljük azt a bibliai igazságot, hogy a mindenható Isten megteremtette a mindenséget, tudnilik jónak teremtette, élén az emberrel, aki aztán valóságosan fellázadt Isten ellen, megromlott, ítélet alá került, ő és utódai is, megváltásra szorulóvá lett, gyógyításra szorulóan megbetegedett, akkor Jézus személye, műve teljesen érthetetlen, fölösleges, értelmetlen. De hát ezt mi nem jelentjük ki. Mi azt mondjuk, hogy Jézus jötte, személye, műve az kulcsfontosságú, és nem is lehet azt mondani, hogy egy mesebeli figura lett volna, hiszen itt van a történelme leírása, négy szemtanú tollából, négy fültanú tollából, az egész története itt van előttünk. Nem gondoljuk, hogy ez egy mese, egy mitosz, egy legenda lenne. Ő pedig azért jött ide, hogy ezt a Isten által teremtett világot megváltsa abból a nyomorult állapotából, meggyógyítsa abból a beteg állapotából, amiben ez került. Nekünk nagyon is fontos dolog az, hogy ragaszkodjunk hittel az igazmondó Isten szavához, aki azt mondta nekünk, hogy én teremtettem mindent. Aki nem tudja, testvérek, elfogadni azt, hogy a valódi keresztjének a teremtőben, illetve a teremtésben hisznek, az is fontolja meg azt, amit elmondtam, és ne kívánja tőlünk azt, hogy a bibliai kijelentésnek és a keresztény hitnek erről a döntő eleméről lemondjunk. Nagyon sokan azt várják tőlünk, hogy mi keresztjének egy várándítással mondjunk le a teremtésről, illetve a teremtőbe vetett hitünkről. Hát ne várja azt tőlünk. Nem fogunk az Isten szavának hitt szentírás eme kardinális tételéről, amelyen tulajdonképpen az egész Biblia nyugszik, és az egész valóság nyugszik, mi lemondani. Nem mondunk le róla most se, és ezután se fogunk róla lemondani. Ragaszkodni fogunk hozzá, hogy van teremtő Isten, aki személyes, aki a szava által teremtette ezt a világot. Jónak teremtette, de elbukott az ember. Ez magával rántotta az utódait is, meg az egész mindenséget egy nagyon beteg állapotba. És ebből a nyomorult beteg állapotából senki más nincs, csak a názáreti Jézus, aki kimentette, és ki tudja menteni. Mi ezekhez ragaszkodunk. És várjuk is a csodálatos végkifejletet. Tehát most a második pontban ezt szerettem volna veletek érzékeltetni, hogy magában a Biblia egy csodálatos egészet képez. Bár sok ezer év alatt keletkezett, sok szerző, sok műve, mégis ugye Isten ihletése nyomán keletkezett mű, és egy egységes mű, egy szerző áll mögötte. És az ebben elénk adott történet centrumában Jézus áll, aki a teremtett világot váltja meg a nyomorúságából. Nagyon fontos dolog ezt a Szentírással kapcsolatban, meg a mi valóságunkkal kapcsolatban is érteni, mert ez rólunk is szól. A harmadik pontban szeretnék még egy pár szót szólni arról, hogy a teremtésnek jelentősége van a tudomány, természettudomány művelésébe. Nem csak a Biblia által elénk adott történelemben és a mi valóságos történelmünkben van jelentősége, hanem ismét nem a természettudomány művelésében is. Erre azért szeretnék egy pár gondolattal kitérni, mert vannak közöttünk is, akik természettudományokkal foglalkoznak. Mondjuk akik nem ismerik a gyülekezetet, azok azt hiszik, hogy itt valamilyen, nem is tudom, kik járnak ide. Hát egy csomó ember természettudományos képzettséggel rendelkezik közöttünk, és hát őnekik is fontos azért ezekről tudni. De még inkább, testvérek, azért beszélek erről a dologról egy pár gondolattal, mert egy csomószor hallom azt, hogy akik a teremtésben hisznek, azok tudomány ellenesek. A tudomány ellenességet nemz ez a hit, hogy mi hiszünk a teremtőbe. Mi a teremtés hívők mondják, ezek ilyen tudós ellenesek, meg tudomány ellenesek, meg feleslegesnek tartják az egész természettudományt. Na most testvérek, ilyen rágalommal kell itt egy kicsit foglalkoznunk, mert hát ez egy rágalom. Ez egy nagy és súlyos rágalom. Alapvető dolog, testvérek, hogy se a zsidók, se a keresztjének soha nem voltak tudomány ellenesek. Aki az volt köztünk, az megtévedt, vagy nem volt igazán keresztjén. Hiszen aki olvasgatja a Bibliáját, testvérek, már az első lapokon olvassa, hogy Isten mivel bízta meg az általa teremtett embert. Hajtsátok a földet, amit én teremtettem, birodalmatok alá. Azaz hódítsátok meg, és uralkodjatok a tengerhalain, égmadarain, földön csúszómászó mindenféle állatokon. Istennek a parancsa az volt, hogy az ember kutassa ki, ismerje meg azt a világot, amit ő teremtett. És legyen annak tudatosan a gazdája. Nem rossz gazdája, mert később ez rossz gazdák lettünk. Jó gazdája legyen. Azt mondja, mint egy pásztor a nyáját úgy gondozza ezt a teremtett világot. Ne kizsákmányolja, ne tönkretenne, ne elszennyezze a vizeket, a levegőt, ne tegye tönkre, hanem éppen ellenkezőleg. Na, aki érti az írás, testvérek, Istennek a parancsait, az egy percre se lehet tudomány ellenes. Mert Isten nem tudomány ellenes. Isten is tudós, logikusan gondolkozó, értelmes lény. Ő a legnagyobb tudós, aki három lépéssel előtte jár minden tudósnak, aki ma az ő gondolatait próbálja kibogarászni, ugye. Niels Bohr mondta, a híres atomfizikus, hogy mi Isten gondolatait gondoljuk csak ő utána, amikor természetesen nem mi találjuk ki a géneket, azok már ott vannak, mi csak felfedezzük őket, meg az atomokat, meg egyebeket sem mi találjuk ki, az már ott van. Isten a legnagyobb tudós, aki megalkotta a világot, mi csak utána megyünk. Nem fölösleges a természettudomány, sőt, azt kell, hogy mondjam, testvérek, hogy a mai természettudomány, a modern természettudomány egyenesen a protestantizmus talaján tudott kisarjadni. De ebben most nem megyünk bele, de maguk nem hívő természettudósok mondják, természetfilozófusok mondják, hogy a természettudomány a protestantizmus nélkül nem tudott volna úgy kibontakozni, mint ahogy máig kibontakozott. Ráadásul ez az egész kibontakozás akkor kezdődött, amikor még hittek a keresztények a teremtésben, és nem evolucionisták voltak. Na, mi nem lehetünk, nem is vagyunk, nem is voltunk, nem is leszünk soha tudomány ellenesek. Ellenben az kétségtelen, hogy aki a tudomány műveli és hisz a teremtésbe, arra nagyon is hatni fog a teremtés hit abban a vonatkozásban, hogy hogyan csinálja a tudományos munkáját. Aki például hiszi a Bibliának, hogy a mindenható Atya teremtett mindent, az magáról is tudni fogja, ez a kutató is, magáról is tudni fogja, én is az Isten alkotása vagyok, és nem Isten. Ezt azért mondom, testvérek, mert sok tudósnak ilyen Isten tudata van. Azt hiszik magukról, hogy ők az Istenek. És ilyen megfellebbezhetetlen tekintéllyel ők kijelenthetnek dolgokat. Arról is, hogy Isten van-e, vagy éppen nincs. Mintha ők minden fölött állnának, olyan beképzeltek, olyan gőgösek, olyan hiúak, árad a megnyilvánulásaikból, azért, mert én egyetemi tanár vagyok, mert van egy, vagy két, vagy nem tudom hány doktori címem, vagy mert a Tudományos Akadémia tagja vagyok, és írtam már nem tudom hány tankönyvet, meg nem tudom hány könyvet egy témába, ezért én vagyok már a nem tudom én kicsoda. Na, aki hiszi, hogy már természettudósként hiszi, hogy Isten teremtette a világot, és benne engem is, az embertestvérek alázattal áll az Isten előtt. És alázattal tud más emberekhez is viszonyulni, és szólni. Aki nem ismer Istent, az azt hiszi magáról, hogy ő az Isten, és lesz gőgös, és hiú, és beképzelt ember. A hívő tudós meg alázattal áll meg Isten és az emberek előtt. Aztán így fog egyáltalán a tudomány műveléséhez. Aki hiszi a Bibliának, hogy az Atya Isten alkotott mindent, és ennek megfelelően az látja majd az egész világot. Ez az egész világ, amit én kutatok, mondjuk a kémia területén, vagy a fizika, vagy a matematika, vagy nem tudom minek a területén, vagy biológia, vagy földrajz, vagy geológia, vagy bármelyik tudományt mutatom, ez, amit én kutatok, Isten alkotása. Nem a véletlen műve, hanem Isten gondolatainak a megtestesülése. Benne Istennel állok tulajdonképpen szembe. Nem úgy, mintha ez maga Isten lenne, mert nem Isten a természet, egyik szegmense se, és nem isteni, de Isten alkotása. És ezért benne tükröződik Istennek a bölcsessége. És így a tudós magához, a természethez is, amikor kutatja, bármelyik szegmensét alázattal közeledik. Aztán, testvérek, az ilyen tudós lélek az, aki a Teremtő Istenben hisz és tiszteli őt, a templomba is tiszteli, a keresztény közösségbe is tiszteli, és az egyéni áhítatában is tiszteli, de a munkahelyén is tisztelni fogja. Nem csak Isten tiszteletet folytat a templomban, vagy otthon a maga kis szobájában, hanem a munkahelyén is Isten tiszteletet fog folytatni. Az egész élete Isten tisztelet lesz, és nem lesz egy határvonal a templom és a tudományos munkája vagy munkahelye között. Isten tiszteletének részévé válnak a kutató munkája is tulajdonképpen, és ezáltal nagyon megnemesedik, nagyon megszépül az, amit csinál. Aztán, testvérek, a teremtőbe hívő kutató észre fogja venni a kutatási területén Istennek a lábnyomait, mert hogy tudja, hogy és az is, igazából az is Istennek a teremtmény, amiben tükröződik az Istennek a nagysága, a bölcsesség, hatalma vagy a szeretete. A tudós, a hívő tudós nem lepődik meg, amikor a vizsgálata során szembesül arra utaló jelekkel, hogy ha-ha, hú, ez Isten, Isten műve ez. Isten műve ez. Hát hogy lehet ez? Hogy jöhet ez? Magától jött létre? Vagy annyira csodálatos. És amikor ránéz a természetre, látja ezt a finomra hangoltságát a természetnek, hogy itt nem tudom hány állandó van, amelyik, ha egy picit is az egyiket megváltoztatnak, az egész mindenség összeomlana. De úgy össze van minden hangolva, hogy ez a mindenség áll. Isten hordozza a maga bölcsességével ezt. Valahogy, testvérek, elbűvöli sokszor a hívő tudóst az, amit vizsgál, és mire indítja? Isten imádatára indítja. Nem csak az indítja Isten imádatára, amit a Bibliába olvas, mert ott is olvassa. És az is arra indítja, hogy Istent imádja, tisztelje, dicsérje, de amit a laborba talál, az is arra fog indítani, hogy ugyanazt az Isten dicsérje a természetben látható csodáiért, és örömmel fogja végezni a maga munkáját, nem kinkeservesen, hanem Isten dicsőítő örömmel. Nem magát fogja tömjénezni, nyíltan vagy rejtetten, hanem Istent fogja tömjénezni, dicsérni és magasztalni. Meggyőződésem, testvérek, az is, hogy az így hívő kutató ember az a maga munkájába Isten áldását fogja élvezni. Meg fogja áldani az Isten. Ez az ember, testvérek, a valóságnak, az igazán a valóságnak a megismerésére fog eljutni. Az adott területen. Azért, egyszerűen azért, mert az igazságból indul ki, és nem egy hazugságból. Aki a hazugságból indul ki, abból, hogy nincs Isten, az nem fog igaz felismerésekre jutni. Ha jut is, az is Istennek az irgalma. De azt is rossz összefüggésekbe fogja ágyazni. Valójában, aki az Isten létéből, a teremtő létéből és munkájából indul ki, az igazi felismerésekre fog jutni, felismeri a valóságot, és a valósághoz hű rendszerbe fogja bele tudni illeszteni az egyes felismeréseit. Ez ilyen tudós testvérek, még valamit hadd mondjak, mert ez most már különösen fontos lett a mai világban. Az ilyen tudós, aki hisz a teremtő Istenben, megkapja a tudományához szükséges abszolút erkölcsi korlátokat. Ennek azért van nagyon nagy jelentősége, mert a természettudomány, testvérek, a 19. század közepe óta egybenőtt a technikával. Fontos ezt megérteni mindenkinek. Azóta a környezetünknek, a világnak a teoretikus kutatása, tehát az elméleti tudományos kutatása és az empirikus meghódítása gyakorlatilag összetartozik. A tudomány és az eredményeinek gyakorlati alkalmazása már nem válik el úgy egymástól, mint a régebbi időszakban. Régebben, még a 19. század előtt a tudomány inkább ilyen arisztokratikus tudomány volt. Volt egy réteg, amelyik ezzel foglalkozott, de nem keresték kifejezetten azt, hogy mi egy tudományos felismerésnek a gyakorlati alkalmazása. Akik a tudományt alkalmazták, azok mindig ilyen alacsonyabb néprétegekbe tartoztak. Nem az arisztokratikus tudósok társaságában. Ők ilyen kézművesek, meg egyebek voltak, akik megpróbáltak valamit profitálni a tudósok felismeréseiből. Azonban, testvérek, a 19. században ez a két terület fuzionált. Elkezdődött, úgymond, a fej és a kéz együttműködésének a keresése. És valóra vált Baconnek a gondolata, az ismert természettudós és gondolkodó volt, aki azt mondta, hogy a természet ismerete hatalmat jelent a természet fölött. Hát ez valóra vált. Mára valóra vált, testvérek, és mi történt? A tudós, aki most már gyakorlatias szakember is tulajdonképpen, és keresi, hogy a felismerését hogy lehet alkalmazni, mit csinált, elkezdte átalakítani a természetet, és a természetbe előidézte azt, amiről ma így beszélünk, hogy ökológiai katasztrófa. Ökológiai katasztrófa. Sajnos, testvérek, ez a helyzet, és itt ma már, ugye már akik ebbe a világba mozognak, azok tudják, hogy nem az a kérdés, hogy mit tudunk megcsinálni, hanem az, hogy megcsinálhatjuk-e, amit tudunk. Véghez vihetjük-e. Mert ha véghez visszük, lehet, hogy olyan katasztrófát idézünk elő az akár lokális szinten, akár globális szinten az emberiség életébe, amit nem lehet majd visszacsinálni. Most, testvérek, sajnos ugye nagyon sokszor az van, hogy jön valaki, aki azt mondja, hogy na itt a pénz, gyerekek, aztán csináljátok meg. Ne törődjetek vele, mi lesz a következmény, csak csináljátok. És akkor mit mondjon a tudós, akinek meg szüksége van a pénzre? Kellene valami erkölcsi mérce neki, hogy azt mondja, hogy ezt már nem csinálom meg. Igen, ezt tudom, és ezt meg tudnánk csinálni, de nem csinálom meg. Mert nem engedi nekem Isten, hogy megcsináljam. Mert Istenben nekem van egy abszolút erkölcsi mércém, és én ezt nem akarom megcsinálni, ezt a dolgot. Nem tehetem meg, mert Isten nem engedi nekem ezt vagy azt. Értitek, hogy Aki meg abból indul ki, testvérek, az a tudós lélek, aki abból indul ki, hogy a személytelenből jön a mindenség, annak nincs erkölcsi mércéje. annak nincs, testvérek. Mert az személytelenek, az anyagnak, az időnek, meg a véletlenek van erkölcsi értékrendje, vagy nincs, testvérek. A fának nincs erkölcsi értékrendje, meg a véletlennek sem, meg az időnek, ami itt telik, múlik, annak sincs. Az olyan ember, testvérek, az azt figyel, hogy mit mond a közvélemény. Mit mond a statisztikai átlag, ez lesz számára az erkölcsi norma. Vagy azt nézi, hogy mit diktál a pénz nekem, mi az én érdekem, és az lesz az erkölcsi normám. Aki hívő tudós, testvérek, az Istenben kapott egy abszolút erkölcsi értéket, értékrendet, ami szabályok közé fogja az ő egész munkálkodását. Nos, nem is folytatom ezt a témát, testvérek, mert ennyi is elég ahhoz, hogy érzékeljük, hogy aki Istenben, mint teremtőben hisz, és úgy dolgozik a tudományban, nem hogy tudomány ellenes, hanem úgy dolgozik a maga természet tudományába, az profitál ebből. Az máshogy fogja végezni a tudományát. Kihat a tudomány művelésére, és annak a felhasználása is az, hogy én vagy te hiszünk-e a teremtőbe. Nos, ma azt láttuk, testvérek, összefoglalva az egészet, hogy a honnan kérdésére különböző válaszok születtek. Többek között a bibliai válasz, ami nem egy emberi válasz, hanem Isten válasza arra, hogy honnan van a világ, tudnélik tőlem van, mondja Isten. Igém, Jézus által teremtettem a mindenség egészét, és benne téged is. És megvizsgáltuk azt, hogy ennek a bibliai válasznak milyen döntő jelentősége van nem csak a Bibliában, hanem az egész emberi történelemben is. Az egész emberi történelemben, de azt is megvizsgáltuk, hogy milyen jelentősége van ennek a bibliai isteni válasznak a természettudomány művelésében is. És majd innen folytatjuk. Segítsen bennünket az Úr, testvérek, hogy azt a drága mondatot a szívünkbe tudjuk forgatni, amit az elején olvastam fel. Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, látod, hogy ebben a világban tulajdonképpen nem sokféle válasz van arra a kérdésre, hogy honnan van ez a világ, és benne mi is. Köszönjük néked, hogy a válaszok között van egy válasz, amelyik mint egy kiemelkedik, és ez a te válaszod, aki azt mondtad a Bibliában, hogy tőled van minden. Kérünk téged, hogy segíts ezt elhinnünk, és segíts ezt elfogadnunk, és meglátnunk, hogy ennek az egész történelemben milyen jelentősége van, az egész gondolkodásunkban milyen jelentősége van, az egész munkavégzésünkben milyen jelentősége van. Segíts bennünket, Urunk, hogy ne gondoljuk, hogy a semmiből jött a világ, mert ez egy tarthatatlan elgondolás. Segíts bennünket, hogy ne gondoljuk azt, hogy a személytelenből jött a világ, mert ennek meg olyan nehézségei vannak, amiket nem lehet feloldani és megoldani. Segíts bennünket, Urunk, hogy ezt a legracionálisabb és legigazabb választ, hogy te alkottál mindent, mint személyes, végtelen létező, ezt elfogadhassuk. És annyira köszönjük néked, Istenünk, hogy te eljöttél erre a földre Jézusban, akiben bemutattad nekünk, hogy te tudsz a semmiből teremteni, akiben megmutatkozott a te teremtő hatalmad és bölcsességed, megmutatkozott a te végtelen szereteted és lehajló kegyelmed. Köszönjük néked, hogy nem hagytad magára ezt a teremtett világot. Ennek jele a Golgotai kereszt és az azon lévő Jézusunk. Köszönjük néked, hogy adtad őt, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Köszönjük néked, hogy aki hisz Jézusban, az meggyógyul, annak más élete lesz. És köszönjük néked, hogy ezért a keresztér és az ott meghalt Jézusunkért te újra teremted ezt az egész világot, amelyet nem ilyennek teremtettél, amilyen. Látjuk ezt a beteg, nyomorult világot, Urunk, amelyik Ádám és Éva óta ilyen, az ő bűnük, bűnesetük óta ilyen. Köszönjük néked, hogy te mégis törődsz velünk, és ki akarsz ragadni ebből a betegségből, és meg akarsz, és meg is fogsz gyógyítani minket. Segíts, hogy ne nélküled éljük az életünket, hanem bízunk te benned, gyermeki hittel, megnyugodjunk abban, amit mondtál, hogy kezdetben teremtetted a mennyet és a földet. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket, kérünk téged arra, hogy áld meg kicsinyeinket, nagyjainkat. Urunk, köszönjük a nyarat, köszönjük a pihenést, a megújulást, az örömöket. És köszönjük, hogy most elkezdődhet majd az iskola év, a gyerekek, szülők számára is. Kérünk téged, hogy áld meg a szülőket, és áld meg a gyerekeket is az iskolában, a tanulásban. Köszönjük néked, hogy gyülekezetünkben is elindul a hitoktatás. Kérünk téged arra, hogy segítsd a hitoktatókat, segítsd azokat a gyerekeket, akik idejönnek, és világosítsd meg előttük magadat és a te titkaidat. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk ezt az egész tanévet. Kérünk, hordozzá bennünket. Hadd imádkozzunk az iskolai tanárokért. Adjál nekik bölcsességet, adjál nekik szeretetet, adjál nekik erőt a munkájuk végzéséhez. Hordozzad őket, és add, hogy tényleg a te bölcsességedre figyelve tudják tanítani a gyerekeket. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk egész népünket, hazánkat. Könyörülj meg országunk vezetőin, és adjál nekik bölcsességet a nehéz kérdésekben való jó döntésekhez. Könyörülj meg azokon az embereken, akik elmennek az ő saját hazájukból, és máshol vándorolnak. Segítsd a mi népünket, hogy ne gyűlölettel forduljunk ezek felé, az emberek felé, hanem tudjuk őket emberekként, a te teremtményeidként kezelni. Segíts bennünket arra is, hogy a saját népünk érdekeit tudjuk nézni, de nem túllépve a szeretetnek a határait. Kérünk téged arra, hogy ebbe a nehéz etikai kérdésbe is te légy a mi tanácsadónk. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezéseinket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Hallgassuk meg, testvérek, a hirdetéseket. Hirdetem először is, hogy házasulandó jegyes párunk van, újólag. Szabó János Bence jegyzette eljövendő feleségeként Mihályi Dórát. Szeptember 12-én 15 órakor lesz az esküvőjük. Isten vigye teljesedésbe a házasulandók szent szándékát. Hirdetem azt, hogy házasságkötés is történt a gyülekezetünkben. A tegnapi nap folyamán Kübekházán 16 órakor volt az esküvője Boros Péternek és Anna Engelnek. Isten áldja meg az ő életüket. Norvégiába élnek, ide jöttek Magyarországra összeházasodni. Isten áldja meg az ő életüket, családjukat, munkájukat. Hirdettem a testvéreknek, hogy jövő héten bibliaóránk lesz, kedden 18 órakor szeretettel várjuk erre a testvéreket, illetve hirdetem, hogy szeptember második felében lesz ez a gyülekezeti kirándulásunk Szokolyára, aki jelentkezni akar, Lupsa György testvéremnél, vagy nálam is, kérem, hogy minél előbb jelentkezzen, hogy tudjuk szervezni a kirándulást.